Anna vagyok, 23 éves, az ELTÉ-re járok. A matematika-fizika tanári mesterképzésen vagyok, első éves. Egy hívő keresztény családban nevelkedtem. A szüleim igyekeztek elvetni azokat a magokat, amik kihajtanak és gyümölcsöt hozhatnak. Együtt imádkoztunk a családban, eljártunk együtt szentmisére. Az általános iskolába, ott hitoktatásban is részesültem. És már akkor ez a gyermeki hit, ami volt bennem, arra indított, hogy igyekezzek minél jobb lenni, és ez annyira furcsa volt a többiek szemében. Úgy éreztem, hogy kilógok a sorból emiatt. Sokan voltunk testvérek, és nem tudtak anyagiakban annyit adni a szüleim, mint amit esetleg néhány más gyerek megkapott. Viszont sokkal többet adtak olyan szempontból, hogy megalapozták a hitünket.
Mire gondolsz, amikor azt mondod, hogy igyekeztél minél jobb lenni?
Én egy tipikus jó kislány voltam az iskolában, nem csúfolódtam. Ha én valami bántást elszenvedtem, akkor így nyeltem, és nem szóltam vissza. És emiatt én a többiek szemébe inkább gyöngének tűntem. Ez nálam abból fakadt, hogy én nem akarom a másikat bántani. Aztán volt néhány barátnőm, akivel jól kijöttünk, és azért ez sokat segített, de úgy alapvetően nem éreztem azt, hogy engem mindenki elfogad, és nem értettem, hogy miért ilyen ez a világ. Aztán az, hogy milyen jártunk vasárnaponként szentmisére, felső tagozatban pedig már reggel 0. órában volt a hittanóra, és nagyon kevesen jártunk el. Akkor is, hogyha sokkal korábban kellett kelni, mindig ott voltam. Például egy nagy héten, még így húsvétkor, nagy csütörtökön, nagy pénteken, nagy szombaton is ott voltam a szentmisén, még húsvét vasárnap is ott voltam, meg húsvét hétfőn is. Ezek a többieknek furcsák voltak.
Miért voltál ott a szentmiséken?
Ebbe belenőttünk, és aztán, ahogy múltak az évek, és én is egyre komolyabb lettem, már így 7.-8. már azt gondolom, hogy megértettem azt, hogy miért vagyok én ott, és miért jó, hogy én ott vagyok. Középiskolában én Kecskemétre jártam az angol kisasszonyok gimnáziumába. Akkor nem koedukált volt. Itt teljesen más légkörbe kerültem, mert a tanáraim is teljesen mások voltak, az osztálytársaim is teljesen mások voltak. Mivel egyháziskola volt, ezért olyan családok küldték ide a gyermekeiket, akik egyébként is hívő emberek, és ezért ezek a gyerekek is máshogy gondolkodtak. És ez nagyon jó volt, mert megtapasztaltam azt, hogy én egy szerető közösségnek vagyok a tagja, és igenis az érték, hogy én olyan vagyok, amilyen, és hogy nem egy kinézni való, meg egy szégyelni való dolog, mert ugye előtte csak ilyen tapasztalataim voltak. A középiskolában ez teljesen más volt, és voltak olyan nevelő tanáraim a kollégiumban, mert kollégista voltam, akik nagyon sokat adtak, akik közös esti imák alkalmával olyan bensőséges hangulatot tudtak teremteni, hogy mertünk saját szavakkal imádkozni például, és hogy mertük személyesen megszólítani az Urat. És ez már egy változás volt, egy lépés afelé, hogy személyesebbé váljon a hitem. Volt egy mérföldkő középiskolában, ami hát elég érdekes. 11-es voltam, amikor az egyik osztálytársam mondott egy ilyen butaságot, hogy lepaktálna a gonosszal, hogyha valamit megkapna. Ez a valami az volt, hogy szegénynek szerelmi bánata volt, mert együtt járt előtte körülbelül egy hónapig egy fiúval, és elhagyta, és ezt nem bírta elviselni, és akkor ilyen butaságot mondott, mert sok buta filmet nézett, vagy nem tudom, hogy akkor ő lepaktálna akár a gonosztól is, csak kapja vissza ezt a fiút. Az történt, hogy én egy délután volt, a kollégiumban voltam, és lementem az aulába, ott van egy kanapé, és ott láttam, hogy ott ül a lány, és így reszkett. És megkérdeztem, hogy mi a baja, mi a gond, és akkor elmondta, hogy ő, hogy mit gondolt. És hogy most úgy érzi, hogy itt van egy a gonosz, és lehet, hogy döbbenetes az egész dolog, de akkor abban a pillanatban én is éreztem azt, hogy most itt gáz van. Ezen az alkalmon így kapva kapott a gonosz, és most így szeretne megijeszgetni. Fölkísértem a kápolnába, mondtam, hogy jó, menjünk föl, imádkozzunk Szent Mihályhoz, mert az jutott eszembe, hogy a mi templomunk, Izsákon, az Szent Mihály templom. Én azért tudom a Szent Mihály imád, mert minden Szent Mise végén el szoktuk imádkozni, és tudtam, hogy Szent Mihály pont az a fő angyal, aki a nagy harcos, és kérjük őt. És akkor fölmentük a kápolnába, támadtuk a Szent Mihály imád, imádkoztunk még, és nem akart szűnni ez a félelem. Aztán szóltunk a nővérnek, atyával beszélgettünk, és aztán a végére így le is csendesedett ez a dolog, és a lány megnyugodott. Az volt az egészben az érdekes, hogy a lány megnyugodott, és meg utána körülbelül egy bőfél évig nem tudtam megnyugodni. És nem értettem azt, hogy Uram, miért? Miért engedett, hogy ne nyugodjak meg, mikor nem tehetek erről, nem én csináltam hülyeséget? És bizony az Úristen megengedte azt, hogy én megtapasztaljam a sötétséget, a félelmet, azt, hogy én rá vagyok szorulva. És hogy ekkor voltak olyan esélyem, hogy úgy éreztem, hogy egy ilyen cérnaszálon múlik az, hogy azon függök körülbelül, és hogy az Úristen megtart, de egy cérnaszál az, ami voltak éjszakák, sőt, ez rendszeres volt, nem tudtam elaludni, csak ha elkezdtem imádkozni a rózsafűzért, és így szorongattam a rózsafűzért, és nem mertem elengedni, mert mindenféle buta gondolatom támadt. És ezek ellen nem tudtam harcolni. Tehát én rendszeresen szentségekhez járultam ugyanúgy, mint előtte is. Inkább úgy látom most így utólag, hogy ezt az Úristen direkt engedte meg, azért engedte meg, hogy én ezáltal közelebb kerülhessek hozzá, hogy aztán utána megmutathassa az ő dicsőségét. Hát ez ment egy jó fél évig. Aztán nyáron volt egy lelki gyakorlat Szent Mártonban. Még azt hozzátenném, hogy amikor volt ez a nehéz időszakom, akkor kezdtem el én megismerkedni a Fábián atyával, aki egy kármelita, és Szent Mártonban volt akkor. Kértem, hogy imádkozzon értem, hogy ez elmúljon, mert hogy nagyon nehéz, mert nekem most készülnöm kell már az érettségire, a tanulmányaimmal haladnom kéne, és hogy ez nagyon nehéz, hogy cipelek magammal egy ilyen óriási terhet, ami ellen nem tudok tenni, meg úgy érzem, hogy nem a saját hibám volt cipelem, hanem csak úgy kaptam, és fogalmam sincs, hogy miért. Volt egy ilyen bűnbánati nap, direkt ilyen bűnbánati liturgia is volt. Segítséget kaptunk ahhoz, hogy mindenki letegye azt, amit éppen cipel, vagy ami eddig az életében volt vele. És mondták, hogy akkor aznap bárki mehet a Fábián atyához gyónni, és hogy Fábián atya ott lesz, és rendelkezésre áll. Hihetetlen volt, mert én nem is volt egy teljes hónapja, hogy én gyóntam előtte. Úgyhogy nem is éreztem annak szükségét, hogy nekem most feltétlenül gyónni kell, mert a másik az, hogy ezek a nehézségeim voltak, ezek mindig arra sarkaltak engem, hogy akkor egy picit sem engedek. Annyira erősek voltak ezek a félelmek a gonosztól, hogy próbáltam minél jobb lenni és kapaszkodni az Úristenbe, ahogy csak tudok. Hát gondoltam, hogy jó, akkor bemegyek a Fábián atyához, ha gyónni, ha nem gyónni, vagy beszélgetni, vagy valamit, mert hogy ettől én szeretnék szabadulni. És nagyon nagy félelem volt velem, hogy mi lesz egyáltalán, mit fog mondani. Úgyhogy már voltam nála ezzel néhányszor. És az történt, hogy bementem oda, elkezdtem néhány dolgot mondani, és aztán kitört belőlem egy sírás, és hogy nem. Úgyhogy én nem készültem rá egyáltalán. Én elkezdtem sorolni a gyermekkoromtól kezdve az összes sérelmemet, fájdalmamat, azt, hogy mi hogyan volt, hogyan alakult az életem. Tehát egy életgyónást végeztem neki, úgyhogy én előtte nem is hallottam arról, hogy van ilyen életgyónás. És hogy elmondtam mindent, ami addig úgy földgyűlem lett így kisgyerekkorom óta, de nem csak a sérelmeimet, hanem azokat a bűnöket is, azokat a megbántásokat is, amiket én esetleg mások ellen elkövettem. És aztán kijöttem onnan, és úgy éreztem, mint aki így 2 méterrel a föld fölött van, és ott éreztem, hogy ott elvágták ezt a... Ott az Úr elvette ezt a fájdalmat. És onnantól kezdve semmi. És döbbenetes volt számomra az, hogy az Isten megengedte azt, hogy nekem legyen egy ilyen iszonyú nehéz bőfél évem. És utána egy pillanat alatt elveszi, hogy mekkora óriási az ő hatalma. Azt tapasztaltam meg, hogy ő mindennél hatalmasabb. Hogy igen, ő ki tudta nyilvánítani az ő dicsőségét én rajtam. Ez egy nagyon nagy előrelépés volt abban, hogy az én hitem személyessé váljon, hogy kialakuljon az én felnőtt hitem. Akkor voltam 17 éves.
6 éve.
Érdekes volt, mert ezután következett ez egy olyan időszak, hogy hát amikor 12-es voltam, akkor így nagyon jól éreztem magam. És azt éreztem, hogy kaptam az Úristentől valami nagy feladatot, és ezt valamennyire úgy éltem meg, hogy valamire engem kiválasztott az Úr, és nem véletlen, hogy engedte, hogy legyen ez a mély tapasztalat, ez a hosszantartó, fájdalmas időszak, és utána nem véletlen nyilvánította ki az ő dicsőségét. Mert ő valamire akar engem hívni, valami nagy feladatot akar adni, amihez ő most készíti az alapokat. Nagyon furcsáltam, hogy miért ad nekem ő ilyen fiatalon, úgyhogy 17 éves vagyok, egy ilyen mély tapasztalatot. Amikor én erről a tapasztalatról másoknak beszéltem, akkor nem értettek engem. És azt se értették, mi az én örömömnek az oka. Amikor próbáltam elmesélni nekik, hogy mekkora nagy dolog történt velem, és hogy ezt én milyen mély örömnek élem meg, én azt láttam rajtuk, hogy így néznek rám furán, hogy na, te most így 2 méterrel a föld fölött vagy, de nem értjük, hogy most miért. Nagyon furcsa volt az egész. Kicsit úgy éreztem, hogy valamire kiválasztott engem az Úr, és akkor elkezdtem keresni, hogy vajon mire választott ki engem az Úr, mert biztos, hogy valami nagy terve van velem. Gondolkoztam rajta, hogy lehet, hogy szerzetesnek akar hívni. És akkor elkezdődött az ez irányú érdeklődésem. Hát jó, hát akkor, ha véletlen szerzetesnek akar hívni, akkor hova, meg akkor hogyan? Kezdett így jelölődni ez a gondolat, de közben ugye már 12. év vége volt, és akkor jelentkezni kell valóban a felsőoktatásban mégis. A matematikát nagyon szerettem, meg jól ismert, és akkor gondoltam, hogy akkor jelentkezem matematika szakra. És valóban el is kezdtem Pécsett a matematika szakot, utána fölvettek. Elkerültem Pécsre, ott közösségbe jártam. Volt egy ilyen kedvesti hittan, még most is van egyébként, Garadnai Balázs atya hittancsoportjába jártam. És akkor elkezdtem ilyen irodalmakat beszerezni, amik így a szerzetességgel foglalkoznak. Albérletben laktam, és ott, akiknél laktam, ők hagytak ott nagyon sok könyvet. És volt egy könyv, ami Keresztes Szent János tanításáról szólt, és elkezdtem olvasni a könyvet, és nem bírtam letenni. És akkor végére azt éreztem, én erről többet akarok tudni, a kármát a szentekről. És akkor elkezdődött így a kármán felé ilyen érdeklődés bennem. Aztán elmentem lelki gyakorlatokra, ahol Avilai Szent Terézről hallhattam így mélyebben, Lizévi Szent Terézről is hallhattam, Keresztes Szent Jánosról is, és nagyon úgy éreztem, hogy a kármán lelkiség ez nekem nagyon passzolt. És akkor gondoltam, hogy akkor biztos nekem kármelitának kell lennem. El is mentem, ott Pécs mellett vannak a kármelita nővérek, olyan idegen volt az egész. Ahogy közülének éreztem magamhoz a kármelita szenteket, ahogy éreztem ezt, hogy van egy ilyen közelség, odaértem, és nem éreztem azt, hogy ide bármi kötődésem lenne. Nem értettem, hogy ez miért van, és aztán nagyon sokakkal beszélgettem erről, többek között a szüleimmel is, és szüleim például megosztották azt az aggodalmukat, hogy ők amúgy ismernek engem, nagyon félnek attól, hogy nem érezném jól magam, hogyha én elmennék szerzetesnek. És azért hittem nekik, mert azért ők is nagyon mély imádságos emberek, és valószínűleg azért megérezhettek ebből valamit. Illetve atyákkal is beszélgettem, és a kármelita tartományfőnök atya volt, aki azt mondta, hogy várjunk csak ezzel, mert ezek azért folyamatok. Egyre jobban elhalványodott ez a gondolat, hogy akkor szerzetes legyek, és azt éreztem, hogy valószínűleg nem erre hív engem az Úr, és az szűrődött le bennem, hogy csomó más hivatás van, amire ugyanúgy hívhat az Úr. És azt, hogy az ember valamire meghívást érez, az nem azt jelenti, hogy az biztos szerzetességre való meghívás. Utána volt olyan lelki gyakorlat Kunszentmártonban, ami ugyanúgy a Kármelben volt. Akkor ott valahol megértettem azt, hogy ahhoz, hogy én az Úrral mély kapcsolatban legyek, ahhoz nem a szerzetesség az egyedüli út. És lehet, hogy engem családban hív arra, hogy én őt hirdessem, és hogy lehet, hogy a családomban kell a kapcsolataimban megélni ezt a mélységet, és hogy igenis, ez is egy óriási nagy érték. És az ember a házasságban is meg tud nagyon nagy mélységeket élni. És akkor elkezdtem ez irányba keresgetni. Igazából ez a kapcsolatok lelki gyakorlat volt, ami leginkább megdöbbentett, hogy az, ami a házasságban a két ember között létrejön kapcsolat, az Úrban kell, hogy gyökerezzen. És akkor ott megnyugodtam, hogy hát akkor van ez az út is. És elkezdtem keresgélni akkor ilyen irányba. Pécsen az egyetemen elég élő fiatal közösség van. Hát nagyon sok bál volt, nagyon szerettem táncolni. Mindig csinosan fölöltöztünk, készülöttünk már a bálba, így a lányukkal, hogy akkor most megyünk, és milyen jó lesz. És az egy bálba volt egy kedves fiú, akinek nagyon megtetszettem. Elkezdődött egy kapcsolat, ami úgy szép volt, viszont pár hónap után kiderült számomra az, hogy nem ő az a fiú, akivel én az életemet el fogom élni. Nekem ugye kialakult egy mély, élőbb kapcsolatom az Istennel, és valahogy úgy éreztem, hogy ők ketten valamiért nem összeegyeztethetők. Utána eltelt egy jó fél év, én elkezdtem Pécsett a kántorképzőt, és ott találkoztam egy fiúval, aki jóval idősebb volt nálam, körülbelül 10 évvel, de nekem nagyon szimpatikus volt, és aztán valahogy úgy alakult ez a dolog is, hogy mi elkezdtünk együtt járni. Itt kezdődött egy kis zsákutca, vagy egy kis kitérő az életemben.
Kedves hallgatók! Anna tanúságtételének első részét hallották. A tanúságtétel második része holnap ugyanebben az időpontban hallható.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található Tanúságtétel csempére kattintva.